Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió bíróságához fordult a nemzeti régiókat érintő polgári kezdeményezés ügyében Izsák Balázs és keresetében az Európai Bizottság elutasító döntésének az érvénytelenítését kéri, közölte a Székely Nemzeti Tanács sajtóirodája. Izsák Balázs a kezdeményezés polgári bizottságának nevében nyújtotta be a keresetet, amelyet iktattak. A Székely Nemzeti Tanács elnöke azt követően fordult az Európai Bírósághoz, hogy az Európai Bizottság szeptember elején egyértelművé tette, a sikeres aláírásgyűjtés ellenére sem kíván érdemi intézkedést hozni a nemzeti régiók ügyében. A polgári bizottság keresetével érvényességet szeretne szerezni annak a több mint 1.200.000 uniós polgár demokratikus akaratának, akik aláírásukkal támogatták a kezdeményezést. Emlékeztetnek, hogy a kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió fejlesztési politikája a jövőben ne hagyja figyelmen kívül a Székelyföldhöz hasonló nemzeti régiókat, amelyeket nemzeti, kulturális, nyelvi, vallási sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A háború lezárása, a béke a legfontosabb a magyar családoknak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a kormánypártok országjárásának Gönyői állomásán, ahol mindenkit arra biztatott, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét. Konzsófia hozzátette, a magyar kormány a kezdetektől következetesen a béke mellett állt ki, miközben az Európai Unió egyre jobban igyekszik folytatni a már csak nem 4 éve tartó ukrajnai háborút, és ehhez pénzügyi támogatást szerezne a tagállamoktól. Emlékeztetett arra, hogy Brüsszel a migráció ügyében is más szintre kapcsolt, az Európai Bizottság szeretné gyorsítani a migrációs paktum végrehajtását. Akár már 2026 nyarától kötelező migráns betelepítéseket szeretnének, vagy minden be nem fogadott migráns után 8 millió forint büntetést kellene fizetni. A politikus hozzátette, a kormány azt szeretné, hogy a magyar emberek a jövőben is olyan biztonságos környezetben élhessék a mindennapjaikat, amelyben nincsenek migránsok, és a háború tekintetében nem kell semmilyen készülődésben részt venniük. Magyarország vagyonkezelésébe veszi a visintini magyar kápolnát, jelentette be Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az olaszországi Doberdóban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszter helyettes kiemelte, hogy kevés olyan hely van, amelyet kisméret ellenére minden magyar ember ismer, de Doberdó ilyen. Minden magyar ember tudja, hogy itt mi történt több mint 100 évvel ezelőtt, és ahogyan telik az idő, úgy természetesen a személyes érintettség érzése is kopik bennünk, és az utánunk jövő generációkban ez egy tudássá alakul át, és egyfajta kötelezettség érzésé, hogy ápolni kell azok emlékét, akik itt harcoltak, helytáltak, hősi halált haltak vagy megsebesültek, fogalmazott. Nagyon kevés olyan magyar család van ma is, amelyiknek ne lennének itt halottai vagy sebesültjei. És tudjuk azt, hogy Olaszországnak is hasonló veszteségei voltak itt a háborúban, mint a magyaroknak, és önöknek is ugyanolyan traumatikus élményt jelent a történelmünkben a doberdói és az isonzói harcok emléke, tette hozzá a miniszter helyettes. Jövő év tavaszán nyílik meg a nagyközönség számára a Citadella, amely újonnan kialakított belső terekkel, kilátóteraszokkal, parkkal és impozáns történelmi kiállítással várja az érdeklődőket, közölte a várkapitányság. A közlemény alapján a Citadella több mint 1,5 évszázados történetében jövő év tavaszán új fejezet kezdődik. A méltó módon megújuló erőd egy nyitott, élhető és szerethető közösségi térré válik. Sport. Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda tornájának. A nők is immár 12 csapattal szerepelnek a játékokon. A labdajátékok között utolsóként elérve a nemek közötti azonos létszámot, Az eddig a férfioknál megszokott két hatos csoportos rendszer azonban nem jöhet szóba, az ugyanis 2x5 játéknapot jelent az első szakaszban, márpedig Los Angelesben az eddigi 16 helyett csak 11 játéknappal lehet gazdálkodni. Végül az időjárásról. Északon marad a borongós, párás, foltokban tartósabban ködös idő. A szitálás mellett helyenként kisebb eső is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél több fokkal melegebb idő várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket az elektromos autók kedvező áramfogyasztásáról, a különböző töltési módokról, a kilowatt és a kilowatt óra közötti különbségről, valamint a napelemes házaknál történő töltések előnyeiről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Nissan Leaf, ami az első autód volt, az akkoriban egy formabontó, egy óriási nagy dobása volt a Nissannak. Ugye egy bátorság kellett ehhez, és sikerült.
Na hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy sikerült-e. Az az autó úgy gondolom, hogy bejött, mert az az autó volt, ami először elérte a félmilliós eladásokat elektromos autóból, és nagyon sokáig egyébként az élen is volt. Sőt, biztosan mindenkit meglep, hogy Norvégiában még most idén taszította le a trónról valamelyik Tesla modell, hogy több darabot adtak el belőle. Tehát tényleg egy ennyire népszerű autó volt. Ugyanakkor a Nissannál ott történt egy vezetőváltás, és az új vezető kevésbé hitt az elektromobilitásban. És az volt a gond azzal az autóval, hogy bár amikor kijött 2012-ben, akkor egy nagyon előremutató autó volt, nem fejlesztették olyan ütemben, mint kellett volna, és gyakorlatilag a többi gyártó a fejére nőtt a Nissannak, és ma már mindenki szinte jobb elektromos autót kínál, mint a Nissan.
Például reggelente a beindításkor nem tudja melegíteni az akkumulátort, ha jól emlékszem.
Így van, de nem is inkább a melegítés, inkább az akkumulátor hűtése hiányzott. Még nem is csak a kisakus régi Nissanból, hanem ugye később ők is az egyre nagyobb hatótáv igény, egyre olcsóbbak lettek az akuk, már szerelték 62 kWh-s akuval is a Nissan Leaf-et, amivel már egy ilyen 2-300 km-es autópályás hatótávra is képes az autó, viszont mivel nem hűti az akut, a második töltése, ha egy tényleg hosszú útra megyünk, már irtózatosan belassul, és ott már ilyen egy óra feletti töltési idővel kell számolni, ez az, ami nem tette lehetővé az igazán kompromisszummentes hosszú távú autózást egy Nissan Leaf-fel, és ez az, amiben sok gyártó sokkal előrébb jár.
Meg még a fűtési rendszere is elavult?
A fűtési rendszerével egyébként nincs gond, az rendben van. Hőszivattyús fűtése van 2014-től vagy 2015-től a Nissanoknak is, és hát ez nyilván sokkal kisebb energiát emészt fel, mert ugye, ha már a fűtésre térsz, most úgyis aktuális jön a tél, hogy fűtenek a villanyautók, és hogy fűtenek a hagyományos autók. A hagyományos autókban 1 liter benzin vagy gázol energia tartalma az így durván 10 kWh, és ebből a hajtásra olyan 2-4 hasznosul, attól függ, hogy éppen városban, autópályán megyünk, mennyire jó hatásfokú, tehát egy ilyen 30-40%-os hatásfokkal számolhatunk, ami még városban leromlik, akár 30 alá is a sok gyorsít-lassít miatt. Ezzel szemben az elektromos autók hatásfoka az egy ilyen 80-90% körüli, tehát itt nincs 70% hulladék, amiből fűthetnénk az utasteret. Tehát télen az akkumulátor energiájából, ami ugye eleve kevesebb, hiszen körülbelül azonos tömegben körülbelül tized annyi energiát tudunk akuban magunkkal vinni, mint benzinben. Tehát, hogyha azonos hatótávot szeretnénk, akkor 50 liter üzemanyag helyett 500 kiló akut kell mondjuk magunkkal vinni, és akkor még ebből még le is csíp valamennyit a fűtés télen. És itt jönnek be ezek a hőszivattyús rendszerek, hogy ugye a hőszivattyú, mint a klíma, amit használunk, az a lényege, hogy nem csak a beletett energiát, hanem a környezetből is von el energiát, és akkor így egy ilyen 2-3-szoros szorzó, ideális esetben akár 4-szeres szorzóval tudunk fűteni, tehát 1 kWh elektromos energiából 4 kWh hőenergiát is tudunk nyerni, de azért inkább számoljunk 3-mal, ami realitás. És akkor ugye itt jönnek az olyan dolgok, hogy az akkumulátort hűteni kell, hogyha gyorsan töltjük, az utasteret fűteni kell. És egy butább régebbi autó azt mondja, hogy pazarolja az energiát arra, hogy az akkuból kiveszi, hogy fűtse az utasteret, de közben megállok gyors tölteni, ettől túlmelegszik az akkumulátor, ahhoz megint energia kéne, hogy azt hűtsem, vagy belassul a töltés, mert túlmelegedett. És itt jönnek el ezeknek a, ez már alapvetően nem is a hőszivattyús rendszer, hanem az, hogy rendszerben tudnak gondolkodni. Azt hiszem a Tesla kezdte ezt el, de ma már nagyon sok egyéb gyártó is csinálja, hogy gyakorlatilag az autó hőmenedzsment rendszerében minden egység mindennel össze van kötve. És ő bárhonnan tud hőt elvonni, azaz hűteni, meg bármit tud fűteni. Tehát ha teszem azt, mondjuk nyáron melegítenem kell az akut azért, hogy igazán gyorsan tudjak tölteni, mert a Teslánál mondjuk ilyen 40-50 Celsius fokos akut tud igazán gyorsan tölteni, és közben klímázom az utasteret, akkor ő nem egy fűtőpatronnal fogja fűteni az akut, hanem amit az utastérből kivon hőt, azt bepumpálja az akuba, ha kell. Ugyanígy fordítva, ha télen hosszú úton vagyok, és felmelegszik az akkumulátorom a gyors töltéstől 50 Celsius fokra, akkor azt nem a környezetnek fogja leadni, egy másik energiával megfűti az utasteret, hanem ott egyszerűen az akut hűti, és azt az energiát bepumpálja nekem az utastérbe, és ezzel rengeteg energiát meg lehet takarítani.
Beszéljünk egy kicsit a hatótávokról. Egyre fejlődtek az akkumulátorok, akkor fejlődött az autóknak a megtehető hossza is. VLTP adatok azok, amik a kúrensen vagy mutatják, hogy mennyi kilométer tud egy autó. Csak hogy évekkel ezelőtt ezekkel mahináltak. Nem volt valós a kiírt adat, ha jól tudom.
Igenis, nem is. Ugye évekkel ezelőtt még nem a VLTP hatótávot adták meg a gyártók. Ez egy ilyen, körülbelül 5 éve van velünk, lehet, hogy egy kicsit több. Azelőtt egy NEDC nevű szabvány szerint mérték az autók hatótávját, és ezért egy idősebb autónál nagyobb számot látunk, mint, hát, illetve most már nem, mert most már behozták akkunövekedésre, de mondjuk amikor ez a váltás megtörtént, akkor az volt, hogy a tavalyi autónak miért nagyobb a hatótáva, mint az idejének, hát mert teljesen másképp mértük. És ugye az a dény, hogy ezt a VLTP-t egy előírt ciklus szerint mérik, amiben van valamennyi autópályázás, valamennyi városi használat, valamennyi országúti használat. Ha én azt az autót úgy használom, mint a ciklusba le van írva, amit lemodelleztek mérnökök egy átlagos felhasználó, átlagos felhasználás alapján, akkor igen, fogja tudni az autó azt a hatótávot. Mikor nem fogja tudni? Ha én felmegyek az autópályára, és ne adj Isten kis gyorshajtással 150-nel haladok, akkor nyilván kevesebb lesz a hatótávom a VLTP mérésnél, és ezért mondják sokan, hogy az semmire nem jó. De egy valamire jó, összehasonlítani az autókat. Ha az egyik autót 400 VLTP kilométerrel árulják, a másikat meg 600-zal, az nem jelenti azt, hogy az egyik 400-at, a másik 600-at fog egy töltéssel megtenni, de azt jelenti, hogy az egyik másfélszer annyit fog megtenni azonos körülmények között használva. Tehát arra abszolút jó a VLTP adat, hogy összehasonlítsuk, hogy melyik autót válasszuk.
Igen, és tényleg az autóknak a bemutatásán nem mindig elmondják, hogy 600 mondjuk a VLTP-je, és akkor az valósan egy ilyen 500-450.
Hát, mi az, hogy valós, ugye? Tehát városban fogod használni, vagy éppen elindulsz a tengerre nyaralni? Autópályán fogyasztanak a legtöbbet az elektromos autók. Egyébként ez érdekes, hogy a hagyományos autóknál jellemzően a városi fogyasztás magasabb, és autópályán vannak igazán elemükben. Ugye, amit az előbb mondtam, hatásfok, hogy mondjuk 20-40% között mozog egy hagyományos autónál a hatásfok. Városban rosszabb, autópályán jobb, tehát egységnyi üzemanyagból több hajtásra fordított energiát tudunk kivenni. Mivel az elektromos autók hatásfoka minden körülmények között viszonylag jó, egyszerűen a villanymotor fizikai adottságai miatt, ezért itt a nagy tempónál a magasabb légellenállás az sokkal többet nyom alatba, és ezért ugrik meg a fogyasztás. Ezért szoktuk azt mondani, hogy igazából az autópályás hatótáva az, ami számít, mert egy mai autónál, ami tud 600 kilométert VLTP szerint, azt városban valószínűleg hozni is fogja. Igazából nagyon kevés olyan ember van, én például egyet sem ismerek, aki naponta 600 kilométert megtesz városban. A taxisok is ilyen 100-150, ha vannak taxis hallgatóink, akkor majd most a fejükhöz kapnak, hogy milyen beszélek. Én úgy tudom, hogy ilyen 100-150 kilométer körül tesznek meg jellemzően naponta. Nyilván néha beesik egy-egy hosszabb fuvar, máskor nem. A lényeg az, hogy a mai hatótávok városi használatnál nem kritikusak, még akkor sem, ha valaki nem tud otthon tölteni. És itt azt hiszem, elérkeztünk egy nagyon izgalmas kérdéshez, az otthoni töltés lehetőségéhez, ami nem elvárás, de iszonyatosan kényelmessé teszi a villanyautó használatot. Ha valakinek van saját garázsa elektromos csatlakozással, családi házban él, be tud állni az udvarra, stb., akkor ő viszonylag kedvező áron is tölthet a lakossági elektromos energia árával, illetve ami ennél fontosabb, nagyon komfortos lesz villanyautót használni. Hiszen otthon az autó parkol a legtöbb embernél 8-10-12 órát. Hazajövök munkából, megérkezek, és másnap reggelig nem fog autózni. Vagy ha még este autózok is, akkor is egész éjjel otthon áll az autó. És nem kell nagy teljesítményű töltés, kvázi egy konnektor teljesítményéről vissza fog csöpögni másnap reggelre az a hatótáv, amire nekem szükségem lesz. És így gyakorlatilag nemhogy több időt vesz igénybe a villanyautó töltése a hagyományos tankolásánál, hanem inkább kevesebbet, hiszen nem kell nekem külön elmennem egy benzinkútra, hanem otthon szépen megtöltögetődik az autó. Ha éppen előző nap nagyon hosszú útra mentem, és üres akkúval érek haza, akkor lehet, hogy nem lesz tele másnap reggelre, ha nem vettem otthonra egy nagyobb teljesítményű fali töltőt plusz beruházással. Viszont ez nem is gond, mert az emberek többsége nem fog minden nap 300 kilométert menni. Az átlag autós ilyen 30-40 kilométert autózik egy nap. Ezt pedig visszatölteni néhány óra alatt megvan.
Ragyog a világ, a kacag a kilát, ma minden az enyém, ami szép itt a földön. Ma mosolyog az ég, ma minden olyan szép, a sorsnak e mesét köszönöm, köszönöm.
Pont ez lett volna a következő téma, hogy a napelemeseknek éri meg talán a legjobban akkor a villanyautó, de a saját áramot használóknak is egyik barátom kiszámolta, és pár ezer forint volt a teljes feltöltés, ez igaz?
Hát igen, ugye hát mit töltünk fel, nem mindegy, hogy mekkora akkumulátor töltünk fel. Én inkább azt szoktam mondani, amit így bárki megért, hogy lefordítom benzines autófogyasztásra. Ha én otthon töltöm, és nincs napelemem, és van egy átlagos autóm, akkor ez egy ilyen 1 és 2 liter közötti, inkább az egyhez van közelebb a legtöbb típussal, annyi költséggel tudok megtenni 100 kilométert, mint ha mondjuk 1,5 litert fogyasztana a hagyományos autóm. Hogyha nem tudok otthon tölteni, és kizárólag nyilvános töltőre kell hagyatkoznom, akkor ez felmegy egy ilyen 3 és 5 liter közé, tehát ott már közelíti a hagyományos autók, egy jó fogyasztású hagyományos autó, bár ugye itt is ugye kicsit almát a körtével, mert az elektromos autók jellemzője, hogy általában dinamikusak, nagy teljesítményűek, ha ugyanazt benzinesből vennénk, az nem 5 litert fogyasztana, de mindegy, ezt most tegyük félre, megvesszük az átlag autót, tehát ha kizárólag nyilvános töltőt tud valaki használni, akkor azért már közelíti a hagyományos autó üzemanyag költségét. Na és akkor lépjünk vissza, ha napelemem van. Ugye régen a szaldós rendszerben jó dolgunk volt, aki ugye ezelőtt, körülbelül 2 évvel ezelőttig vásárolt napelemes rendszert, az még 10 évig ilyen szaldós elszámolás szerint számolhat el az áramszolgáltató, ez azt jelenti, hogy ha nappal meg nyáron sokkal többet termelek, mint télen meg éjszaka, azt így egy az egybe visszavehetem, és csak hogyha a éves termelésnél több az éves fogyasztásom, akkor azt kell kifizetni. Manapság, aki napelemet vesz, ez már nem áll fenn, ez a szuper jó elszámolási rendszer, helyette bruttó elszámolás van, ami azt jelenti, hogy amit mi visszatáplálunk a hálózatba, azért kapunk 5 forintot, amit a hálózatból vételezünk, az egy éves 2500-os limitig 37 fölötte 70 forintos áron kapjuk meg. Innentől az emberek érdekeltek lettek abban, hogy akkor használjanak elektromos energiát, amikor a napelemük éppen termel, hiszen akkor nem kell 5 forintért visszaadni és 70 forintért megvásárolni azt az elektromos energiát, hanem akkor egy az egybe megy a fogyasztónak. Azok vannak itt szuper jó helyzetben, akik mondjuk otthonról tudnak dolgozni, és ezért nappal, napsütésben otthon áll az autójuk, akkor ők direkt be tudják tölteni az elektromos autót. Persze egyre inkább jellemző, hogy az otthoni napelemes rendszerekhez akkumulátort is társítanak, amivel részben fedezhetjük a villanyautó fogyasztását is, de ha valakinek az, ez úgy működik, hogy mindig nappal otthon feltölti az akut, mert nincs otthon, este hazaér és az akuból szeretné áttölteni az autó akujába az elektromos energiát, akkor azért elég nagy beruházást kell eszközölnie, mert akkor egy elég nagy akkumulátort kell otthonra venni. Nyilván ott veszteségek fellépnek, az akkumulátor degradációja kétszer jelentkezik, mert az autó akkumulátora is használódik, meg az otthoni akku is. Nem azt mondom, hogy nem érheti meg, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi akku és energia áraknál ez minimum véleményes, hogy valaki a villanyautó éjszakai töltésére beruházon egy méretes otthoni akut. Néhány év múlva el fogunk érni szerintem oda, mert rohamosan csökken az akuk ára, hogy ez megéri. Ma még igazából akkor tudunk egy újonnan vásárolt, tehát már nem szaldós napelemmel sokat spórolni, hogyha legalább hétvégente, de akár hétközben, napközben is tudjuk néha töltögetni otthon az elektromos autónkat.
És akik a legutóbbi állami pályázaton nyertek, és ott 10 kW-os akkumulátort kaptak a napelemhez, ezzel már megéri a töltés? Vagy a 10 kW-ot kevésnek tartod?
Én kevésnek tartom, de nyilván itt attól függ, hogy alapvetően mennyire takarékos a háztartás, és mennyit autóznak. Egy átlagos háztartásra azt szokták mondani, hogy évente ilyen 4000 kWh energiát fogyaszt egy átlag családi ház. Magyarországon nyilván azért beszélünk családi házakról, mert a napelem azért jellemzően, hát ott adott a tetőfelület, fizikai megfontolások miatt ott tudnak napelemet venni az emberek, a társas házban élőknek ez, ha nem is megoldhatatlan, de sokkal nehezebb feladat lenne. Szóval ha abból indulunk ki, hogy 4000 kWh-t fogyasztunk el egy évben, akkor a 10 kWh-s otthoni akku, ha azt minden nap teletöltjük, és minden éjjel ki is használjuk, akkor ezt szűken fedezi. Tehát itt nagyban függ attól, hogy milyen a család életvitele, életritmusa, mennyi időt töltenek otthon nappal. Ha valaki, nem tudom, kisgyerekei vannak, és otthon van egész nap, még a család, anyuka otthon van gyesen a kisgyerekkel, akkor nyilván nekik jóval nagyobb fogyasztás esik nappal, a nappal fog mosni, vasalni, nem tudom, szárítógépet használni, stb. Ha viszont már egy olyan családról beszélünk, ahol reggel 8-kor vagy 7-kor mindenki elmegy otthonról, és este 6-kor érnek haza, akkor nyilván nekik minimális az egybeesés azzal, amikor a napelem termel, és otthon vannak, különösen a téli órákban. Tehát nekik egy jóval nagyobb akkura lenne szükség. És ugye itt merül fel az a kérdés, hogy marad-e még abból a 10 kWh-s akkuból a villanyautó töltésére is. Ha otthon fogyasztottunk, és csak tényleg az éjszakai minimál fogyasztást nézzük, akkor 2-3 kWh fog kijönni arra, hogy mondjuk este felkapcsoljuk a lámpát, vagy tévét nézünk, számítógépezünk, stb. Ilyenkor bőven marad az elektromos autóba áttölteni éjjel is. Ha viszont valahol este csúcsosodik ki a fogyasztást, este is indítják el a mosógépet, mosogatógépet, minden egyéb nagy fogyasztót, akkor nyilván az is már az akkuból csippant le, és akkor ez kevésbé lesz. Egyébként itt ugye szerintem a fogyasztásunk átütemezése, ami egy fontos kulcsszó vagy megoldás lehet, az olyan fogyasztást, amit lehet ütemezni, azt nappalra, a napsütéses órákra kell tenni.
Be is lehet programozni a mosógépet, stb.
Pontosan erre gondolok, bár itt ugye mindenki majd megmondja most nekem, hogy hát de milyen gyűröttek lesznek azok a ruhák, hogyha én beállítom, hogy délbe mosson ki, és csak este 6-kor érek haza kiteregetni. Nyilván vannak ilyenek, amit nem lehet megoldani, de ha bepakolom reggel a mosógépet, és beállítom mondjuk, hogy délután 3-kor induljon el egy hosszabb program, akkor már lehet, hogy mire hazaérek, akkor tudok teregetni, vagy áttenni a szárítógépbe. Vagy ott van például a mosogatógép, amelyik megszárítja maga után az edényeket, azt nyugodtan ütemezhetem délre, mert nekem majd este a vacsoránál lesz szükségem a tiszta edényekre. Nem kell annak feltétlenül éjszaka mosni.
Meg ugye talán rossz a magyarországi áramstruktúra így a kifizetésével kapcsolatban, hogy Németországban jobban van megoldva, hogy az éjszakai áram mennyibe kerül a nappali áram, amikor senki nem használja. Magyarországon itt miért van probléma ezzel kapcsolatban? Miről beszélgettetek legutóbb?
Hát Magyarországon kicsit ilyen szempontból elavult a rendszer, azt kell mondjam, hogy ezt a vezérelt áram, ennek a hivatalos neve, amit sokan éjszakai áramként emlegetnek, ezt akkor találták ki, amikor villanybojlerek és villanykályhák voltak viszonylag elterjedve, és nem voltak napelemek, tehát nappal viszonylag sokat fogyasztottunk, volt egy fix termelés mondjuk az atomerőműből, szénerőművekből, éjjel viszont nem érte meg leállítani a szénerőműveket, tehát ott volt rengeteg olcsó energia, és akkor jött az ötlet, hogy hát akkor így kapcsolgassuk távolról, és akkor fűtsük fel a hőtárolós villanykályhát meg a villanybojlert, amikor fölös energia van, és ezt adjuk olcsóbban. Manapság már teljesen más az elektromos áram termelési rendszere, megjelentek a megújulók. Magyarországon sajnos a szélenergiát azt nem annyira preferálják az utóbbi, nem tudom, egy-két évtizedben, tehát eléggé napelemnek vagyunk kitéve. Tehát innentől, amikor süt a nap, akkor van rengeteg fölösleges energiánk, amikor beborul, akkor meg extrém áron kell importálni az országnak elektromos energiát, vagy hát az országos áramszolgáltatónak. És ezen lehetne változtatni azzal, hogy tudatosabbá tegyük a fogyasztást. Mire gondolok, hogy egy kicsit kapcsolódjunk a villanyautózáshoz? Szlovéniában van egy olyan elektromobilitás szolgáltató, aki töltőket, nyilvános töltőket üzemeltet. Szóval ez a cég meglátta ebben a fantáziát, hogy nappal, déltájban nemhogy rengeteg energiánk van, az negatív áron kapható. Tehát nekem fizetnek, ha fogyasztok. És azt mondta ez az elektromobilitás szolgáltató, hogy ha én bedugom az ő lassú AC töltőjükre az autómat, akkor két gombbal tudom elindítani a töltést. Az egyik az az, hogy nekem most töltsön fel az autóm minél gyorsabban, mert most kell. A másik gomb az az, hogy nekem ráér lassan tölteni, és körülbelül harmadáért kapom az elektromos energiát akkor, ha ráér lassan tölteni. És hát mire gondolok? Mondjuk nem tudok otthon tölteni, mert társasházban élek, de a munkahelyem előtt a városban van egy nyilvános töltő. Nekem az úgy komfortos, hogyha reggel, amikor beérek dolgozni, bedugom az autót, és délután 4-kor leveszem. Mivel az autó töltés ideje nem 8-9 óra, hanem mondjuk 4-5, ezért nekem teljesen megfelel, hogy lassabban tölt az autó, sőt, az is mindegy, hogy éppen reggel 8-kor kezd tölteni, vagy csak 11 órakor. Na most ezzel én pénzt takarítok meg, a szolgáltató meg akár még pénzt is keres. Egyetlen árnyoldala lehet ennek, hogy akkor az én autóm, holott elég lenne neki 4 órát a töltőn parkolni, valójában kétszer ennyit vagy még többet fogott állni és foglalni egy töltőfejet, és mi van, ha a másiknak nem jut? Hát itt ebben én azt látom megoldásként, hogy a jövőben ne legyenek dedikált töltőhelyek. Ne az legyen, hogy egy parkolóban van 2 hely, ahol elektromos autó töltő van, és ha valaki odaáll és már feltöltött az autó, és mondjuk nem rohan ki a munkájáról ebédidőben elparkolni, az kellemetlen, mert a másik ezért délután nem tud tölteni. Az lenne egy ideális világban a megoldás, hogyha egy parkolóhelyeinek a 10-20-30-40, ahogy haladunk az időben, akár 50%-án lenne elérhető töltőhely. Az nem jelenti azt, hogy ott csak tölteni állhat meg. Ott megállhat hagyományos autó, nem kell onnan kitiltani őket, viszont legyen ott a csatlakozó, hogyha töltenem kell. Na de itt mondják majd azt, hogy hát hogy fogja ezt bírni az elektromos hálózat, nem lehet kiépíteni minden helyre a töltőhelyet. Hát itt az a megoldás, hogy nem is kell minden helyre kiépíteni egy maximális mondjuk 22 kW, hogyha AC töltésről beszélünk, teljesítményt, hanem elég a parkolónak, nem tudom én, 100-200 kW, attól függ, hogy mekkora parkolóról beszélünk, csak azt ne 3-4 helyre osszam el, hanem azt osszam el 50 helyre. És majd a töltők mögötti energiamenedzsment rendszer az megoldja, hogy mikor melyik autó mennyi energiát kapjon. Nagyon tipikus, amin mindig panaszkodunk, a repülőtéri parkolók esete. Ott ugye ott áll rengeteg autó, hát minimum egy napra, ha valaki ilyen egynapos üzleti útra megy, de nagyon sokszor akár egy hétre, hetekre is ott állnak az autók. Ehhez képest szokott lenni, már Magyarországon is végre van, néhány nagy teljesítményű töltő. Ez azt jelenti, hogy én amúgy is sietek a repülőmhöz, időre megyek, de érkezzek egy fél órával, órával hamarabb, töltsem fel az autót, majd utána parkoljak le, vagy amikor hazajöttem a nyaralásból, és mennék haza, és fáradt vagyok, akkor töltsek még egy órát, egyik se igazán jó. Ennél sokkal komfortosabb lenne. Odaérek, bedugom az autót, elfelejtem az egészet, esetleg a töltés indításakor megadom a dátumot, hogy én mikorra fogok hazaérni, és a rendszer meg fogja oldani, hogy addigra tele lesz az akum. És nekem teljesen mindegy, hogy a jövő héten kedden vagy csütörtökön tölti fel az én autómat, amikor sorra kerül. És ezért nem lesz kevés az elektromos energia. Mert attól, hogy mindenki villanyautóra vált, még nem fog mindenki napi 3-400 kilométert autózni. Ugyanúgy 30-50 kilométert fogunk autózni a távoli jövőben is, és ezért viszonylag kevés energiának lesz szüksége minden egyes autónak, viszont fontos lenne, hogy minél több helyen tudjuk tölteni, hogy ne legyen extra idő, ne kelljen eljárnunk a töltőhöz, ugyanúgy, mint ahogy ma eljárunk a benzinkúthoz. Bárhol leparkolunk, legyen az otthoni garázs vagy munkahelyi parkoló, vagy akár egy bevásárlóközpont parkolója, ott én dugjam be az autót, nem kell neki extra nagy teljesítmény, szépen lassan töltögesse, hiszen úgyis az autók többsége többet áll, mint mozog.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket az elektromos autók kedvező áramfogyasztásáról, a különböző töltési módokról, a kilowatt és a kilowatt óra közötti különbségről, valamint a napelemes házaknál történő töltések előnyeiről. A beszélgetés folytatását a következő Zöld Hullám című műsorunkban hallhatják. Most köszönjük figyelmüket, és további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által. Nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a mai lélekhangolóval. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Messiás hívő zsidóként a nem zsidó keresztények amolyan furcsa hívőnek, zsidó társai pedig hitszegőnek tartják, fogalmaz Balogh Sakett Dániel mai vendégünk. Dani 16 évesen került Magyarországra, ami rengeteg tanulást, változást hozott számára. Nem utolsó sorban itt jutott hitre Jézus Krisztusban a Deák-téri evangélikus gyülekezet lelkésze Gerő Finé Brebovszki Éva tanítása nyomán. Hallgassák őt szeretettel! Vendégünk Balogh Sakett Dániel az evangélikus lélekhangolóban, aki galileai származású, és mégsem a szülőhazájában érte utol Jézus, hanem itt Magyarországon. Milyen lélekkel vagy üzenettel jöttél ide? Hogyan kezdjük a beszélgetést szerinted?
Milyen üzenettel jöttem ma ide? Én nem tudom, mikor fogják kiadni ezt az adást, de most van október 13-a, és aki követi a híreket, akkor láthatja, hogy végre Izraelben béke van. És ilyenkor a zsidóságban van egy ima, amit szoktunk mondani, az a nev, hogy Se'echianu. Egy fajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog történik körülöttünk, akkor szoktuk mondani ezt az imát, és ma van Simchat Torah, az ugye a Szukot 8. napja, és pont 2 évvel ezelőbb a zsidó naptár szerint tört ki a háború, és pont most Simchat Torahkor befejeződött a háború, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon hálás a szívem, és nagyon boldog is vagyok egész nap, úgyhogy szeretném ezzel az imával kezdeni ezt az interjút. Magyarul az ima úgy szól, hogy áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki életben tartott és megőrzött bennünket, és engedte megérni mostani időnket. Héberül pedig úgy szól, hogy Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechianu vekiimanu vehagianu lazman haze. Amen.
Azt mondtam rólad, hogy Jézussal találkoztál itt Magyarországon, mégis említed Szukkót ünnepét, Tórát, ízig-vérig zsidónak látszol így elsőre. Hogyan jön össze ez a kettő nálad?
Egy nagyon-nagyon nagy identitás zavar. És nem csak a zsidó vallás, vagy a zsidó származásom miatt, inkább így mondom, és a keresztény vallásom, vagy a messiás követői vallásommal van ez az identitás zavar, hanem magyar-izraeli identitás zavarom is van. És kicsit nehéz így élni, viszont nagyon érdekes, mert nem unatkozok, szóval bárhol vagyok, tudok így definiálni magamat. Egyébként beszéltünk a háborúról, pont most az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon veszélyes volt bizonyos helyeken definiálni magadat, mint izraeli, a felnövekvő antiszemitizmus miatt, és akkor én azóta 2-szer voltam külföldön, és magyar útlevéllel, magyarként definiáltam magamat. Vallásilag szerintem, és sajnos nagyon kevesen gondolkoznak úgy, mint én. Szerintem nem ütközik vallásilag nagyon ez a dolog, mert Jézus, héberül Jeshua, a zsidók messiása, ugye a keresztfa tetejére is volt az írva, hogy Inri, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, és így is csúfolták őt, de ő valóban a zsidók királya, nem csak a zsidók királya, minden felett király, de a zsidók is. És szerintem egy nagyon-nagyon zsidó dolog hinni a zsidó messiásban. Zsidó dolog Jézust követni.
Hol nőttél fel? Hogy nőttél fel? Akkor még nem így gondolkodtál, azt sejtem azért.
Igen, én egy nagyon ateista, materialista családból származok. Egy kis kibucban nőttem fel, a Jordán völgyben. Szerintem a világ legszebb helye, ez pont a Kineret, a Galilei tó alatt van. Nem csak, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, hanem történelmileg is nagyon-nagyon fontos hely. Én akkor nem tudtam, hogy ez történelmileg egy fontos hely, amikor én ott úsztam a Jordán folyón, vagy a Galilei tóban hajoztam. Nem gondoltam abban, hogy ez mennyire egy különleges helyszín. És egy kibucban nőttem fel. A kibuc, aki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, az egyfajta falu, ami közösségi falu. Mindenkinek van egy munkahelye, de nincsenek fizetések. Így nézett ki egyébként régen a kibuc, ma már hozzá kell tennem, hogy nem így néz ki, de viszont amikor felnőttem, akkor így nézett ki. Nincsen magántulajdon. Van, mit tudom én, 10 darab autó a kibucnak, és azt van egy lista, hogy ki mikor kölcsönzi. Van úszoda, úgyhogy elég luxus élet volt ott, és nincsenek fizetések. A boltban is te mész, és annyit kapsz, amilyen nagy a családod. Ez egyfajta ilyen, idézőjelben mondom, egyfajta mennyország volt, mert nagyon biztonságos volt a kibuc. Én emlékszem, hogy talán ilyen 3-4 éves korom óta lehetett itt lógni kint a kertben, meg sétálni a kibucnak az utcáin, úgyhogy nincs semmilyen veszély. Nagyon pici a közösség, mindenki tudja, hogy ez a gyerek kié, az, hogy ki hol lakik. Olyan voltunk, mint egy nagy család. Persze az emberi természetből adódóan nagyon sok konfliktus is volt, meg gazdaságilag nem tudott nagyon helytállni, amikor bizonyos réteg úgy döntött, hogy ha nem dolgozik, akkor is tud élni tovább, mert ugye kap mindent, és így lassan szépen privatizáltak ezeket a kibucokat, de világéletemben csak kibucban éltem, ha Izraelben voltam vagy vagyok.
És magyar családod van? Azért ide jöttetek aztán, amikor nagyobb kamasz voltál ide Magyarországra?
Hogy tegyük hozzá kicsit a salátához. Apám zsidószármazású magyar, aki itt Budapesten ismerte meg az anyámat, aki kubai. Itt házasodtak, kivándoroltak Izraelbe, ott kibucokban dolgoztak, próbáltak visszajönni, anyámnak nem tetszett, aztán visszamentek Izraelbe, és ott éltünk egészen 2010-ig. Akkor váltak el a szüleim, apám visszajött ide, és én meg vele jöttem ide. Akkor voltam 16 éves. Born in one's youth. Blessed is the man, how blessed is the man, whose quiver is full of him. Blessed is the man, how blessed is the man, they will never be ashamed.
Mennyire volt meglepő, vagy nehezen feldolgozható változások sora itt, amivel találkoztál?
Volt egy ilyen kultúrsok, mert nem csak, hogy egy más országba mentem, hanem teljesen más volt az, hogy 2 milliós város és egy kicsi kibuc. Nekünk a kibucban a biciklit nem lakatolunk le. Autót nyitva hagyjuk. Házakat. De nyilván mentalitás különbségek is vannak, Mi izraeliek nagyon-nagyon hangosan és hevesen beszélünk az utcán, és nagyon nehéz érzelmeket így magunkban folytani. És Magyarországon azt látom, hogy idegennek előtt nem nagyon mutatod az érzelmeidet, és mindig udvarjas vagy. Ezek voltak ilyen kulturális különbségek, amiket meg kellett szokni. Én emlékszem például, amikor miután ide visszaköltöztünk, és nem turista voltam, és a Jászainál ültünk, mellém ült egy lány, aki szerintem, nem tudom, 1-2 éve lehetett nagyobb nálam, és akartam felhívni a figyelmét rám, hogy akartam kérdezni, hogy mit tudom én, hogy hol megy a 4-es 6-os. Akkor még nagyon-nagyon friss izraeli voltam Budapesten, és ütöttem egyet a vállára, mert nálunk ez így teljesen rendben van. És nagyon-nagyon furcsán nézett rám. Nekem meg kell tanulni az, hogy hogyan viselkedünk itt.
Mi segített aztán neked beilleszkedned? És tényleg, hogyha elérkezünk odáig, hogy belépsz aztán a Deák téri evangélikus templom ajtaján, addig hogyan vezetett az út?
Én ebben nagyon-nagyon jó vagyok, hogy imitáljam egy idegen kultúrát, nyelvet. Talán ezért is volt nekem kicsit könnyebb bizonyos hangzásokat megtanulni, ami a magyarban van. Az R betűt lehet hallani, hogy még nem. Néztem, hogy a többiek hogyan viselkednek, és próbáltam én ugyanúgy viselkedni. A Deák téri templom, hogy hogyan kerültem oda, valahol egy ilyen asszimiláció próbálkozás volt talán, de az is, hogy mi mindig is nagyon kedveltünk az evangélikusokat. Egyrészt nagyon-nagyon szép templomuk van a Jeruzsálemben, ahol voltunk apámmal. Másrészt mi úgy látjuk, hogy az evangélikusok nagyon tisztán gondolkoznak, csak Jézus, csak Isten. Ugye Luther is mondta, hogy sola scriptura.
De bocsánat, itt közbe kell szúrnom, hogy ti érdeklődésből vagy kíváncsiságból már foglalkoztatok azzal, hogy a luteránus egyház, az evangélikusok milyen tanításokat vallanak, és hogyan teszik ezt?
Szerintem ez kicsit később jött, amikor mélyebbre mentünk az evangélikus tanításokba, de apámat nagyon-nagyon vonzott az evangélikus közösség, teológia, biztos vagyok benne, hogy a művészet, a zene. Úgy volt vele, hogy menjünk, akarsz jönni velem? Igen. És ott voltunk életem első Isten tiszteletén. Akkor szolgált, a család nevére emlékszem, Gerőfiné.
Brebovszki Éva.
Brebovszki Éva, igen. Isten tisztelet után oda mentünk hozzá. Nagyon régen volt, és nem értettem akkor magyarul, ezért nem tudom pontosan, mi hangzott el, de az a lényeg, hogy mi akarunk része lenni ennek. Nem hit miatt, full ateisták voltunk akkor, de valami vonzott minket oda, zárójelben valószínűleg Isten volt az, és ő azt mondta, hogy persze, gyertek, legyetek ennek a közösségnek a tagja, sőt, meg is lehet keresztelni titeket, viszont át kell mennetek egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam valami olyasmi volt, hogy a hit lépései. Gerőfiné mond pár mondatot, apám lefordítja így a lényegét, és akkor így megy ez a pingpong, és akkor tanulunk, minden vasárnap kellett oda menni Isten tisztelet után, vagy Isten tisztelet előtt, és egyszer jutottunk egy nagyon-nagyon érdekes ponthoz a Bibliában, amikor tanított a János Evangélium a 8. fejezetből. És amikor ő tanított erről, nem tudom, hogy felolvashatom-e. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasság törésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki: én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: én vagyok a világ világosága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a fajta világosság, amivel én itt találkoztam, az egy olyan világosság volt, egy olyan fajta kegyelemmel, amivel én soha nem találkoztam a zsidóságban. Az ortodox vagy a rabbinikus zsidóságot nem tanulmányoztam nagyon-nagyon mélyen, viszont én a zsidóságban sehol nem találkoztam egy olyan fogalommal, ami kegyelem. Van irgalom, van bűnbocsánat, nagyon sok minden van, természet feletti csodák, stb. De kegyelem az hiányzik. És amikor itt az asszonytól megkérdezi Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid, és Jézus azt mondja neki, hogy utána, hogy én sem ítélek el, akkor én kicsit úgy éreztem, hogy én vagyok ez az asszony. Nem gondoltam volna egyébként, hogy én fogok egy asszonnyal így azonosulni, viszont itt láttam magamat, amikor a Gerufinéről tanított. Annyira vonzott Jézusnak ez a kegyelme, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ki ez az ember.
Lélekhangoló.
Rendeltem egy héber nyelvű új szövetséget egy Zsidók Jézusért nevű szervezettől, akik Izraelben munkálkodtak, ma már Magyarországon is van, és postán megérkezett az új szövetség, és ahogy olvasom, érzem azt, hogy én ebbe hiszek. Viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye a mai zsidóság szerint Jézus az minden, csak ő nem a mi messiásunk. Tök jó ember, okos volt, viszont ő nem a miénk. És nagyon sokat kellett nekem kutatnom. Én olvasom az új szövetséget, és kezdem hinni, érzem azt, hogy hiszem azt, amit olvasom, plusz nézem az Ószövetségben, hogy igaz-e, amit az új szövetség mond, mert honnan tudnánk, hogy az új szövetség igaz? Egy forrás van, az Ószövetség. Csak ott tudjuk megnézni, hogy azokat a dolgokat, amiket Jézus csinált, az hol vannak megjövendőlve. Tehát megkérdezhetjük a rabbit, a szomszédot, a lelkészt, bárkit megkérdezhetjük, hogy az új szövetség miért igaz. Nagyon jó válaszokat kaphatunk, de nem. Tehát vissza kell menni az Ószövetséghez, Isten eredeti igéjéhez, és ott megnézni a proféciákat, miket mond a Messiásról, és miközben érek az utolsó fejezetekhez az új szövetségben, akkor látom azt, hogy szörnyű dolgok fognak történni, és kezdtem megijedni. Ugye akkor látjuk az ilyen nagyon-nagyon látványos, végidőbeli dolgok, ami ugye nagyon sok csak kép, és nem tényleg így fog kinézni, és nagyon-nagyon megijedtem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én akkor most rendezem a soromat Istennel, és akkor volt talán az első őszinte imám Istenhez. És akkor csak összegzem ezt a folyamatot. Rendeltem az új szövetséget, kezdtem olvasni, miközben olvasom, ellenőrzem az Ószövetséggel, hogy ez valós-e, látom, hogy ez igaz, és kezdem hinni. Egyrészt azért is kezdtem hinni, mert az Ószövetség, ha több ezer évvel ezelőtt megjövendőlt dolgokat, és pontos dolgokat, például nagyon sok proféta mondta, hogy hol fog születni Jézus, miket fog mondani, mik fognak vele csinálni. Ezek olyan nagyszerű, pontos proféciák, amit ha te nem hiszel ebben, akkor baj van a logikáddal. És egyébként kereszténység az egyetlen vallás, akinek van beteljesült proféciája. Úgyhogy ez mond valamit.
Mit jelent neked, amit Pál apostol mondott a római levélben, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amelyet ő eleve kiválasztott, és Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, tehát zsidóként hinni Jézusban milyen elhívást és milyen küldetést jelent neked?
Egyrészt, mint ahogyan kezdtem, ez nagyon-nagyon bonyolult út, mert a te fejedben az van, hogy a legzsidóbb dolog Jézust követni, viszont a keresztények, akik nem zsidók, furán néznek rád, mert te zsidó szokásokat, vagy bizonyos zsidó törvényeket, akár a tórából, de akár nem tórai, hanem hagyományos dolgokat, mint a kóser, stb. Tartod.
Hogy választod ki, hogy mit tartasz, mit nem? Most, ha ezt itt közbeszúrhatom.
Lehet bizonyos törvényeket tartani, de azt mondja a Szentírás, hogyha egyet megszegtük, akkor az olyan, mint hogyha az egész tórát megszegtük. És ez az igazság alapján mi egy törvényt sem tarthatjuk meg. Én próbálom azokat a törvényeket tartani, amik nagyon-nagyon fontosak, például a kóser evésben. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk van egy bográcsom vidéken, hogy ebben ne legyen sosem sertés. Azért, mert ha jön egy zsidó ismerősem, akkor ő tudjon ebből lenni, hogy én ne legyek neki a botlókő. Meg mondjuk szombaton dolgozok, de vannak bizonyos ünnepek, amikor nem dolgozok. Jom Kipur, az engesztelés napján például én böjtölök, nem azért, mert bűnbocsánatot kell nyernem, hanem azért, mert az egész népem böjtöl akkor is. Jézusi dolog is, hogy közösséget vállalni, mert Jézus az, aki ugye Isten a testben, aki lejött, és közösséget vállalt velünk. Ez helyén való, hogy akkor, ha az egész nemzet böjtöl, akkor én is fogok. A másik dolog az, hogy nyilván minél jobban távolodunk Mózestől, annál jobban torzulnak el a szabályok, ezért is nehéz értelmezni azt, hogy most milyen törvényt tartunk, miért nem. De talán ezek, amiket így tartom. Igen, messiási zsidóként valóban két szék között vagyunk. Keresztényeknek mi egy furcsa hívők vagyunk, a zsidóknak meg általában hitszegők vagy eretnekek, és Isten szemében hűséges és igaz tanítványok az írás szerint.
Megváltunk, gyógyítunk, meg a lázkodva úgy jöttél. A bűnünkkel vállaidon keresztet szenvedtél.
Vendégünk a Lélekhangolóban Balogh Saked Dániel, egy messiás hívő zsidó fiatalember. Hogy lehet, hogy benned ott volt az a bűnbánat, vagy az a szégyenérzet, amin keresztül ezzel az említett asszonnyal, a bűnös nővel azonosulni tudtál, amikor te egy olyan idilli gyerekkorban nőttél fel? Mert téged ez a kegyelem, ez a vágyott kegyelem fogott meg Jézusban.
Világ életemből végig én azt éreztem, hogy Isten elérhetetlen. Én azt éreztem, hogy Isten annyira szent, és annyira messze van, hogy én, egy halandó, nem tudom elérni őt. És látom a vallásosokat Izraelben, hogy mi mindent csinálnak, hogy elérjék Istent. Más a kinézetük, máshogyan beszélnek, de állandóan tanulják a tórát, és egyébként én nagyon-nagyon értékelem őket emiatt, és sosem érik el. És itt van egy bűnös asszony, aki nem csinált semmit, nem tartotta a tórát, nem volt egy nagy tudós, nem böjtölt több évig egy lakatlan szigeten, sőt, az ellenkezőjét csinálta meg. Tehát ő vétkezett, és megtalálta Istent. És ez a kegyelem, hogy Isten, ha Isten találkozni akar veled, akkor igazából bármit csinálhatsz, ő találkozni fog veled, ő fogja létrehozni ezt a randit, ezt a találkozót, és bárhol lehetsz, neked nem kell erőfeszítéseket tenni, csak nyitott kell lenni, és azt mondani, hogy én akkor szeretném megkeresni Istent, és megtalálni Istent, és meg fogod találni. Egyébként Jeremiásban van ez a vers, hogyha megkeresétek engem teljes szívvel, akkor meg fogtok találni.
Hogy tekintesz Jézusra, és hogyan jársz Jézussal, mint élő Úrral?
Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor mi megkaptuk a bejárást a Szentek Szentjéből, úgymond ez most nagyon metaforikus volt, de amikor mi úgy döntünk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és Jézus az Úr a mi életünkben, és semmi más, akkor egyrészt egyfajta megnyugvást fogunk érezni, mert Jézus ugye nem ígéri meg sehol soha azt, hogy tökéletes életünk lesz ezen az úton vele. Jézus üzenete az, hogy a végén Isten, amikor rád fog tekinteni, akkor nem a te bűneidet fogja látni, hanem Jézusnak a világosságát, Jézusnak az igazságát, és ez, ami fontos. Nyilván a mindennapi életben azok a dolgok, amik Jézus tanított, hogy olyanok legyünk, például türelmesebbek, szeretőbbek, fogadjunk a gyengét, fogadjunk az árvát, fogadjunk az özvegyet, és szerintem ez ennél sokkal többet jelent, mint csak az árva és az özvegyet. De nem csak azért, hogy tök jó ember lenni, mindenki szeret jó ember lenni, hanem hogy dicsőséget szerezzünk Jézusnak, és még több ember tudjon Jézusra tekinteni, és azt fogja mondani, hogy én szeretném ezt a fajta kegyelmet megtapasztalni. És egyébként hozzáteszem, hogy ha elolvasjuk a római levelet, akkor látni fogjuk, hogy a nem zsidó kereszténységnek az egyik célja a római levél szerint az féltékenységre ingerelni a zsidóságot. Szóval minden kereszténynek holnap fel kell kelni, és azt gondolni, hogy én hogyan tudom szerezni dicsőséget Jézusnak a zsidó körül. Ezért jutott el az evangélium a nem zsidókhoz, hogy visszahozzák a zsidókat az evangéliumhoz. Egyébként pont most ebben az időszakban minden izraeli most Izraelben érzi a keresztényeknek a szeretetét, mert a háborúban például nagyon-nagyon sok keresztény oda ment önkénteskedni, segíteni, vagy csak egy adományokkal, és így tudunk a szeretetet, Isten szeretetét mutatni.
Ezzel most küldetést adtál nekem is, illetve feladatot, és a tiédről is beszéltél. Mi lenne az a záró gondolat, amit még a hallgatók szívére helyeznél?
Beszéltünk itt háborúról, beszéltünk itt békéről, beszéltünk itt az, hogy zsidók és nem zsidók, kulturális különbségek, és talán az lenne az üzenetem, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten nem elérhetetlen, és hogy közel van, és az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által, és amikor meg fogjuk tapasztalni ezt a békét, akkor egyrészt fogjuk először érezni, mi az az igazi békeség, másrészt többé nem lesz háború sehol, csak a fizikai dimenzióban, de nem a lelkiben, ami a legfontosabb. Mert minden onnan ered, és minden ott fog befejeződni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk.
Be still before the Lord and wait patiently for Him. Don't fret when men succeed in their ways.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló végéhez közeledik. Beszélgető társam galileai létére, hazánkban találkozott Jézussal, és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Balogh Sakett Dániel kettős identitásában jelen van zsidósága és a Krisztusba, mint messiásba vetett hite, valamint izraeli és magyar gyökerei egyaránt. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján az interjúink között, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on lélekhangoló podcastunk van. Az Evangélikus Rádió Misszióval a következő módon léphetnek kapcsolatba. E-mailt írhatnak nekünk az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk lélekhangoló műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.